www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadak útján című, immár rendszeresen jelentkező hadtörténeti beszélgetés műsorunk. Én Szálvahé vagyok, a műsorvezető. Ez pedig, ha jól számolom, a 16. adásunk a sorban. Vendégem pedig, kérem mutatkozzon be a hallgatóknak.
Üdvözlök mindenkit szeretettel, ifjabb Szent Györgyi Dezső vagyok. Kaptam egy megtisztelő meghívást ebbe a műsorba. Egy édesapámról történne egy kis beszélgetés most itt, és hát állok elében.
Így van, most a hadtörténet hiánypótló adását kezdjük el, ugyanis egyik elfelejtett hősünkről, Szent Györgyi Dezső valászpilóta zászlósról fogunk beszélni. Elsőként, mivel ez egy életrajzi adás lesz, remélem, hogy sikerül később ebből hagyományt is teremteni. Beszélhetnénk önről így röviden, hogy gyerekként mennyire ismerte édesapját, mennyire maradtak így az emlékek.
Hát életemnek fájó pontja az, hogy én édesapámat lényegében 6 éves korom körül ismertem meg. Előtte 51-ig mosódott, törlődött az emlékeimről. Ugyanis 51-ben tartóztatták le az AVH, és 56-ban jött ki a börtönből, úgyhogy onnantól kezdve volt köztünk kapcsolat, bár nem teljes, mert a család az alatt az idő alatt szétszakadt. Hétvégén viszont nagyon szoros családias kis kapcsolatot sikerült ismét visszaépítenünk. Egész életemben vágytam arra, hogy majd egyszer leülünk és elmesél az élményeit. Egyfolytában repült a Malévnél, maradtak a hétvégék. A sors úgy határozott, hogy amikor elment nyugdíjba és lett volna rá lehetőség, akkor aznap elvitte a halál a fülőgép szerencsétlenség képében.
Akkor egy kicsit visszaugrunk az időben, majdnem 100 évet, 95 évet egész pontosan, és akkor beszélhetnénk édesapja gyerekkoráról, hogy hogy is lett ő belőle pilóta növendék. Egész fiatalon kezdte, jól mondom?
Maga a katonas élet az családi indítatásból származik. A nagypapám, az ő édesapja az első világháborúban az olasz fronton szolgált, háromszor sebesült. Ezüst vitézségi éremmel zárta. Volt egy súlyos tüdőlövése, az egyik katonatársának köszönheti az életét, aki a golyózáporba visszafutott érte 10-20 méter. Vonszolta egy fedezékbe. Egy végtelenül öntudatos, magabiztos, bátor és hazata szerető ember volt. Ezeket tovább ott a fiának is. Édesanyja egy nagyon szép nő volt, akit nagyon korán elveszített egy balesetben. Egész életében neki ez volt a fájó pontja, még a második világháborús légi bevetések közben is. A sírjáról készült fénykép az állandóan ott volt az ubbony a zsebében.
Még így az első világháború kapcsán nekem is vannak ilyen családi élményeim. Nekem a 4 ükszülőmből gyakorlatilag 3 maradt kint. Apai ágon. Anyai ágon, ha jól tudom, egy, többiek azok hazajöttek. Mondjuk ilyenkor megkérdezik, hogy akkor én hogy születtem meg? Hát úgy, hogy ők nem 20-valány évesen vonultak be, hanem már jóval 30 fölött családos emberként abban az időben. Vissza is térhetnénk a katonai karrier első évére.
A nagypapa ott kénytelen volt ott hagyni a hadsereget. Trianon utáni szétzilált viszonyok között Magyarországon nagyon nehezen talált állást. Elmuszáj volt nevelni az 5 éves kisfiát, viszont közben megnősült, született egy kisöccsés. Közben édesapám kitűnően végezte el az úgynevezett polgári iskoláit, de a családnak pénze tanítatásra nem volt. Viszont kapóra jött az akkor szerveződő titkos magyar légierő, a postatiszti tanfolyamok, és édesapám jelentkezett Székesfehérvárra, a Remoszhoz, a repülőgép motorszerelő iskolába, amit ragyogó eredménnyel elvégzett, olyannyira, hogy felfigyeltek rá, kiemelték és pilótaképzésre vitték. A bújtatott magyar légierő az voltaképpen posta tiszteket képzett. Ez volt a fedőneve.
Igen.
Ez egy darabig működött is, aztán az Antant ellenőrök egyike végül átlátta a dolgot. Kisebb balhé is volt belőle, de utána visszaállt a dolog, és Magyarország is a háború előtt majd nyíltan át. Tablókon még, bár gyönyörű repülők vannak, de postatiszti tanfolyam feliratok szerepelnek. Édesapám is postatisztként kezdte. Köze nem volt a postához, ez volt a bújtatott megoldás.
Ha jól tudom, akkor ez 1938-ban történt, akkor végezte el ezt az iskolát.
38-ban fejezi be a képzést, akkor kapja meg az aranysast és a pilótajelvényt, és 39-ben már átesik a tűzkerességen, iglót bombázó, magyar bombázógépeket kísérve. A kiképzés színvonalára nyújt némi képet, hogy a magyarok egyszer lesöprik az egész szlovák légierőt. Az égről 9 szlovák repülőgép, sokkal modernebb.
Ez az Avia B-236-os, azt hiszem.
Igen, és még a magyarok még az kétfedelű Fiat CR-32-vel repülnek.
Még itt annyit megjegyeznék, hogy a műsorban egyszer már volt szó erről a úgynevezett szlovák-magyar kisháborúról. A lényegében ilyen határvillongás volt az újonnan megalakult Szlovákia és a Kárpátaljára már bevonult magyar honvédség közt. Például az igló bombázás hát a hadijelentés szerint ott nem támadtak repülőgépek, csak a bombázás után szállt föl egyetlen egy darab vadász. Viszont légiharcok voltak, mert a szlovák légierő a magyar betörésekre minden rendelkezésre álló egységét harcba küldte, többek közt az iglón állomásozó 2 darab vadász ezredet is, és miután azok harcba szálltak, és az egyiket lelőtték, az egyik szlovák pilóta mondta el, hogy iglón van a bázis, és így indult a bombázás.
Én erről sem kaptam sajnos tájékoztatást édesapámról. Róla tudok, az vagy a bajtársai, vagy nagyon minimális történetet mondott el, inkább nevelő szándékú történeteket az életében. ebből. Én például nem is tudtam azt, hogy világháborúban milyen eredményei voltak. 68-69-ben egyetemi vizsgáimra készülvén egy kis bérlakásban kopogtak az ajtón, kimentem sehol senki, a földön egy könyv, egy amerikai kiadása címe Fighter Aces, repülő ászok. Csodálkozó, elkezdtem lapozgatni, és megdöbbenve vettem észre, hogy a magyarok között az első helyen az ő nevét olvas. Nem örült neki, amikor mutattam. 42-ben kerül ki a frontra a Dongó századdal, a második magyar hadseregnek önálló külön repülő egysége volt. Ennek a parancsnoka a Csukás Kálmán volt, aki Horthy István személyes jó barátja volt, és egy kiváló jellemű vezető ember volt, és Horthy István is ebbe a társaságban volt beosztva. Édesapám Csukás Kálmánnak volt a kísérője, míg ifjú Horthy Istvánnak nemes Laki Zoli bácsi, aki 3-4 évvel ezelőtt halt meg szegény.
Az igaz, hogy a Doni frontra a második magyar hadsereg 20 darab héjával ment ki, és mind a 20 lezuhant?
Ezt én így nem tudom megmondani.
Ez a Kormányzó című filmben a nemes Kürti István tanár úr mondta. Ez a Re 2000-es héja, ez nem volt egy jó sikerű típus, ugyanis Horthy István is ezzel zuhant.
Hát biztos, hogy nem zuhant le mindegyik, mert apám például nem tört gépet. Ő is repült egyet, úgyhogy egy biztos, hogy még a gép átvétel során apám volt az egyik, aki hazarepült ezeket Olaszországból. A Raposa őrmester volt, aki még első világháborúsként szintén tesztelgette ezt a gépet, és egyedül ő merte kimondani azt, hogy ez a gép harci bevetésre alkalmatlan. Csak az volt a helyzet akkor is, mint Trianon óta az egyfolytában, hogy a magyar államnak pénze nem volt arra, hogy megfelelő harceszközöket vásároljon, így kénytelen volt elfogadni az olaszoknak azt az ajánlatát, ami hitelbe ideadta a gépeket. Na most önmagában ez a gép nem volt egy rossz gép. Csak ismét előjött a másik magyar betegség, hogy megvettünk valamit, és azt megjavítottuk. Először is a soros motorból egy csillagmotort csináltak, és úgy megpáncerozták a gép elejét, hogy egyébként jó repülő tulajdonságú gépből egy nagyon rossz repülő tulajdonságú gépet sikerült csinálni.
Orrnehéz lett akkor?
Orrnehéz lett a gép, és nagyon hajlamos volt húzott fordulóban dugó húzóra.
Ezt gondolom, akkor kivenni se volt egyszerű belőle.
Ha volt magasság, akkor ki lehetett venni. Kezelhető volt egyébként a gép, de az, hogy valóban később már ellenfele legyen a modernebb szovjet gépeknek, arra az gép nem voltak. Kérlek, tegyem a Horthy István esetét.
Erről tudnánk egy kicsit bővebben beszélni, mert sok összeesküvés elmélet forog az ügy.
Voltak éppen mindenki a saját politikai szája íze szerint keverte ezt az elmúlt időszakban. Háború után azt igyekeztek lejárató módon beállítani, hogy részeg volt. Ez kizárt, hogy így lett volna, ugyanis mint említem, a nemes Laki Zoli bácsi az egész estéjét vele töltötte, másnap együtt szálltak fel, ő végignézte az egészet.
Az igaz, hogy felszállás előtti nap az egyik bajtársukat temették el, aki szintén lezuhant a Re 2000-essel?
Ezt nem tudom.
Hát ez is a Kormányzó című filmben van, és ez az Edelsheimi Dona, azt hiszem, úgy hívják, ő volt a felesége. Igen. Ő emlékezett vissza, hogy volt egy ilyen temetés, amikor lezuhant egy Re 2000-es, és meghalt az egyik bajtársuk, és ha jól tudom, a kormányzó haza akarta őt hivatni.
A kormányzó nem ennek következtében akarta haza hivatni.
Azt gondoltam, de haza akarta hivatni.
Ő megkapta a parancsot, hogy térjen haza. Csak még valamelyik kerek szám bevetési számhoz hivatkozó, hogy hadd legyen kerek.
Igen.
Lényeg az, hogy nem tért akkor haza, hanem még egy bevetést kiharcolt magának. Na most a bombázókat kellett volna kísérjenek, nem ez Laki Zoli bácsi ezt levegőből végignézte, volt a kísérő, ő emiatt nagyobb íven fordult, felszállásán a balra fordult a bombázók után, miután ő kísérő volt, ő nagyobb íven tudott fordulni, és azt látta, hogy a gép óra lemegy, és dugóhúzóba becsapódik a földbe. Magasság az kicsi volt ahhoz, hogy ebből ki lehessen menni, magát a dugóhúzót megfogta. Csak még a zuhanásból ki kellett volna
csak
venni a gépet.
Akkor még
a gépet.
Ki kellett volna így egyenesíteni.
Ki kellett volna venni a gépet. Na most, az is igaz, hogy kilő egy rakétát. eközben. Az is igaz, amit a felesége elmond, hogy a hangár mellett egy német híradós század gyakorol, ami a katasztrófa napján összerámult és elvonult. És az is igaz, hogy Ilona asszony meglátogatta a férjét, és egy magasrangú német tiszt átengedte nekik
a lakását,
hát inkább villáját.
A szállását.
Igen. Abszolút naív módon, abszolút nyíltan beszélték a jövőt, amiben az is elhangzott, hogy készül valami, amivel Magyarország háborúból való kiválását elősegíthetné, és bármit is tesz, család az tudja, hogy ezt a magyarság, magyar nemzet érdekében teszi.
Így van.
Ennyit az összeesküvés elmélet.
Ehhez mondjuk nem kell annyit hozzátenni, hogy elmélet, mert később kiderült, hogy az egész be volt poloskázva az egész lakás.
Az kétségtelen, igen. Na most ugyanakkor Bece barátommal beszélgetve, aki a magyar légierő legjobb háború alatti tevékenységének legjobb ismerője, az volt a válasza, hogy Hitlernek időnként ömlengései támadtak, és az egyik ilyen ömlengésnél sajnálatát fejezte ki, hogy az ifjabb Horthy meghalt. Azt viszont nehezen tudom elképzelni, hogy bár minden lehetséges, hogy a háta mögött a hadsereg bizony megfelelő körei megrendeztek valamit. Arra viszont abszolút magyarázatot nem találok, hogy egy dugóhúzóban levő cselekvés sorra kényszerült ember miért éppen rakétát lő ki közben, ha csak nem akar jelezni valamit. Na most reptechnika. Azt is nehezen tudom elképzelni egyébként egy pilótáról, aki egy 100 lóerőnél kisebb géppel 7 nap alatt 12.600 kilométert lerepül egyedül Bombayba és vissza, hogy ennek az embernek reptechnikai problémái lettek volna. Az biztos, hogy minden repülőgép meg tud lepni mindenkit, bármilyen jó pilótát.
Ez egyébként ez az autókkal is így van.
Azt hiszem, ez egy olyan homályos pont lesz, amit nem fog tudni kideríteni a történelem és a hadtörténelem. Hát két dolog nem ment át a szitán, az egyik a német beavatkozás, a másik pedig ez a reptechnikai. Egy rossz indulatú repülőgépnek talán valamilyen nem elég finom mozdulatára való bosszúja lehetett még.
Még ez az Edelsheim, Ilona, ez azt is mondta, hogy a hangároknál ez a híradós részek, ez babrált, és mikor megkérdezték, hogy miért, mit néznek ott, és valami ilyesmit mondtak, hogy az állományt akarják szemrevételezni. Na most ott voltok már effektíve hónapokig, vagy hetekig, most miért pont akkor szemrevételezik, hogy másnap meg elhúztak? Szóval ez
igen,
itt gyanús.
Itt mondjuk, ha egy nyomozó szemmel nézi az ember, akkor több, mint gyanús, igen.
Másik meg az, hogy az oroszok a röpirataikban olyanokat terjesztettek, effektíve tényként állították, hogy a kormányzó helyettest azt az a németek ölették meg a gestapós parancsra. Ezt az
nem,
oroszok...
Ezt nem tartom kizárhat.
Volt ez a LAG 3-as típus, igen. Akkor a Lahocskin 5-ös, az akkor jelent meg 42-ben.
Igen.
Akkor voltak még I-16-osok. A harcban mennyire állta meg helyét ezzel a típussal?
Voltak éppen a magyar légierő a kezdeti sikereit azt abból a hiányos szovjet képzésből szerezte, azon kívül, hogy végtelen tehetséges repülő emberek voltak. Az előbb említett gépeknek sokkal nagyobb volt a sebessége, mint a CR-32-i. A régi szokásnak megfelelően belementek a fordulóharcba. Na most a sokkal fordulókönnyebb kis CR-32-es az leszette őket. De hogyha, mint később ki is dolgozták más harci technikát, valaki használja a sebesség fölényét, akkor egyszerűen elmegy nagy távolságból visszafordul, nagyobb a sebessége, utolér, és azt csinál vele, amit akar. Amikor erre rájöttek, akkor rájöttek a miénk is, hogy akkor le kell cserélni a Legazire. Lecserélték, fordulóharcra nem volt alkalmas, nagy sebességű gépként. Abból vált ellenfélé, hogy sokkal tehetséges repülőemberek voltak, mint a szovjetpiloták nagy része.
És akkor rá is térhetnénk az első harci bevetésre, ami itt az életrajzban úgy van, hogy 1942. augusztus elején történt, és a dolog szépséghibája, hogy egy német gépet
lőttek. Hát az a helyzet, hogy vadászatra mentek, és 3 bombázó repült el előttük, amiből az egyik tüzet nyitott rájuk. Csukás havozás nélkül támadott, ő elvétette, apám is havozás nélkül követte, alárepült, felgyújtotta, a gép hasra szállt. Nagy boldogan visszamentek, belibegtette a régi győzelmet, a repülőtérre leszállt, és legnagyobb csodálkozására ott álltak a megfelelő szervek, és közölték, hogy egy német repülőgépet sikerült lelőniük. A németek is úgy adták meg, hogy őket két orosz gép támadta. A magyarok pedig csak egyszerűen arra figyeltek, hogy valaki lő, és azt megtámadták a kezdeti harci idegességben, hevességben. A kölcsönös bocsánat kérések után a dolog elsimult. Hát gondolom, hogy ezek után mindenki jobban figyelt a gép a másik típusra. Ennek volt a következménye, hogy utána 10 hónapon keresztül nem lőtt az édesapám pülőgépet, nem volt légi győzelve. A balsonosat kárhoztatta, hogy 10 hónapon keresztül nem talált ellenséges repülőgéppel. Már a leváltását kérte, teljesen el volt keserülve. Újszászitól kérte a leváltását, és Újszászi viszont ismerve a repülő képességeit, lebeszélte erről, és tartogatta továbbra is, amíg végül aztán a 92. bevetésén 43. júliusban megtört a jég. 10 darab JAK-7B támadja meg az általuk kísért bombázókat, kísérőjével, Fábián őrmesterrel rávetik magukat, az egyiket édesapám mindjárt le is lövi. A lényeg az, hogy össz mind a 9 gép megsérült, sőt, kivonták hosszabb ideig a forgalomból a Gojdukov nevű szovjet ászpilótát is. Érdekes kiségképpen a Gis Fábián őrmesternek a beceneve az Koponya volt, és ez onnan származott, hogy bár nem volt egy alacsony ember, de viszonylag alacsonyabb a lévén a többiekhez.
Kénytelen volt hátrahajtott
fejjel nyújtaszkodva ülni a kabinba.
Akkor nem, mondjuk nem pakolt alá párnákat, hogy jobban kilátszott.
Igen. Inkább nyújtaszkodott, most ez volt a szerencséje. Ugyanis előről a páncélüvegen bejött egy golyó, bement a homlok a közepén, de annyira hátra volt hajtva a feje, hogy Gellert kapva a koponyacsonton, végig csúszott a bőr és a koponyacsont között, és hátul a tarkóján kijött. A harchevőbe ezt ő összesevette. Leszállás után a bajtársak legnagyobb döbbenetére kinyitja a kabintetőt, kiszáll belőle. Elől a homlokán egy luk, hátul a tarkóján egy golyó ütött a luk, és vidáman kiabál, hogy lelőttem.
Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és mindenkit várunk vissza.
Thank you.
unokatánk átképzést kapott egy jóval modernebb vadászgép konstrukcióra, a Messerschmitt Bf109-esre.
Konkrétan annyit tudok csak, hogy Németországban történt, és a családi hagyatékban találtam egy kis fém darabot, egy fém érme, mindenféle fejrat nélkül, egy háromszög pecséttel, valószínűleg valami savval maradott pecsét, és mellette a Krupp felirat. És miután ez a legféltettebb kincsei között volt édesapámnak egy kis hozzátartozó bőr kis tokban, feltételezem, hogy a Messerschmittből származik. A mi gép egyébként egészen a Mustangok megjelenéséig a háború legmodernebb tülőgépe volt. Volt, aki az angol gépek egyikére másikra esküdött, de én édesapám elmondásából annyit tudok, hogy hát mondta, hogy 7000 méterig oxigén nélkül, de 10000 méterre is felemelkedtek oxigénnel. Azon kívül a gép magasan vert emelkedő képességben és sebességben korának minden egyéb vadászgépét.
Így van, így van. Magyar Honvédség megvásárolt a licencet.
Igen,
is.
Megkapta, akkor már úgy állt a háború, hogy németek szükségességnek átadják a licencet is Magyarországnak, és a Győri üzem gyártotta. Méghozzá olyan eredménnyel, hogy Miknagy Gyuri bácsival beszélgetve erről tünk, és ő annyit mondott, hogy hát gépünk annyi volt, mint égen a csillag, pilótánk nem volt. Tehát ezek szerint Győr az ontotta a gépeket, csak hát a pilotaképzés az elmaradt.
Van ez a Zrínyi kiadvány, hogy a Magyar Király Honvédség fegyverzete, ott ebből a győri gyártású G6-osból egy olyan 190 darabot említenek, amiket le is szállítottak.
Igen.
De volt még körülbelül olyan 40-50 darab, ami így félkész állapotban maradt, amikor az oroszok elérték Győrt. Úgyhogy ez szép teljesítmény, ha csak azt nézzük, hogy a egész német haderőt 1944 végén összesen védtek körülbelül 900 gép.
Igen.
Vadászgépekről beszélünk.
Még 43-ban, júniusban a Citadella
hadművelet.
Hát ez a legkeményebb földi csaták. Itt van egy elég, ma már ritkaságnak számító kis emléklap kitüntetés, amit a Dálnoki Veres írt alá, páncélos parancsnoki kitüntetésben részesíti apámat a földi támogatásért. Tehát ezek szerint a földi harcokban is, nem csak ő természetesen, az egész társaság jeleskedett.
Most ez itt ilyen alacsony támadásra kell?
Alacsony támadásra, igen. Itt már napi 3-4 bevetésben harcolnak. Az egyik alkalommal, az június 20-án például háromszor nincs szerencséje. A reggeli felszállásnál 5 darab Boston bombázót támadnak meg, de elfogy az üzemanyaga, vissza kell forduljon. Délben felszállástól rátalál egy magános Boston bombázóra, ez belezuhant menekülésszerűen a felhőbe, úgyhogy megúszta. Este pedig olyan légvédelmi tüzet kapnak alacsony támadástól, hogy a gép is megsőrül, sőt, első sebesülése. Egy-két nap, nagy dolog nem történt, a bordája alá ment egy-két repesz. Két napos sebláz utána repül tovább. Viszont augusztus 3-án már egy nap 3 légi győzelmet is aratt. Az igazoló szemtanúk szerint a fák magasságából tüzelve lövi le. Aztán
még itt ennél az IL-2-esnél megállhatnánk így a típusnál, hogy ezt tényleg úgy hívták, akkor a repülőtank. Nagyon erősen volt páncélozva.
Szolnokon meg lehet nézni, Balatonból tavaly előtt emeltek ki, vagy a fiúk egyet. Én láttam, hát elég döbbenet, páncéllemezből készült a repülőgép kabin része és a pilóta mögötti válaszfal rész. Voltak éppen felgyújtani, csak egy helyen lehetett alulról az olajhűtőt.
Alá. Ez a gép hasa alatt van, ugye?
A gép motor, hasa alá repül.
Motor, igen. Mögött.
Csak ennek még annyi volt még a nehézség, hogy ez a gép tényleg arra készült, a földi harcokat támogatja, pár 10-20-30 méterre repült, na most még ez alá kellett beférkőzni. Egyébként ennek a gépnek érdekességképpen a szovjetek szerint ezt átlagban olyan 35 órára adták meg az üzemi idejét, hogy az alatt úgyis lelövik.
Akkor így számították.
Ezt így számították, hogy egy repülőgép az 35 órát repül, aztán utána úgyis vége lesz. Úgyhogy. De egyébként tényleg valóban más irányból elég nehéz volt hozzáférni.
Mondjuk ezekkel a 20 milligés gépágyukkal sem volt?
Én nem tudom, hogy akkor megvoltak-e már nekik. Nem tudom, de a szokásos kilövési módja az volt, hogy alulról is az olajütött.
Még egy érdekessége ez az IL-2-eshez. Állítólag ennek volt egy ilyen farlövésze is.
Két ülés van a gépben. Igen.
És az igaz az a legenda, hogy egy pilóta átlagosan olyan 6-7 ilyen lövészt fogyasztott el?
Hát valószínűleg igen, mert általában hátulról támadnak a légi harcnál, úgyhogy...
Ezek a fejlettebb Lahocskin, meg Jakovlev vadászok mennyiben voltak mondjuk ellenfelei?
Nem voltak, a Messerschmittnek nem voltak ellenfelei. Amiket eddig is összeolvastam, bár dicsérték és maga, amiben jogépek voltak, de a Messerschmitt 107-es az tarolt mindent. A Puma bajtársaságot kellene megemlíteni. Ennek a világ repülés történetében még egy hasonló eset van. Ez azt történt, hogy az ellenséges terület fölött dúlt a légiharc, és az egyik magyar vadászpilóta Debrődinek kigyulladt a gépe. Találatot kapott. Nem volt mit tenni, másfél-két méteres hóba az orosz hómezőn hasra száll. Hát az erdőből már rohantak ki az orosz katonák, pár száz méter volt a távolság, és inkább talán az volt a nagy szerencse, hogy majd nyakigérő hó volt, nagyon lassan tudtak a gép közelébe férkőzni, és a legjobb barátja Debrődinek kenyeres föntről látva ezt, meglátva a bajtársa szorult helyzetét, habozás nélkül futót rakott, és leszállt mellé
a két méteres hóba. Nem süllyedte benne a gép?
De hát valószínűleg a nagy szárny fenntartotta, a légcsavar az meg ledarálta ami előtte volt, hát valószínűleg nem keményre fagyott hóra kell gondoljunk, mert ott
nem ilyen porhóra.
A porhóra kell gondoljunk, már csak azért is, mert járni nehéz volt, és benne járt. Na most intett a bajtársának, az futott volna, ha tudott volna a hóban, de hát minden erejével menekült az oroszok ellen, az oroszok katonák futottak utánuk, a hóban, nyakigérő hóban. Szerencsére előbb odaért a kenyeres gépéhez, kenyeres az alatt eldobta az ejtőernyőt, kirámolt mindent az ülésből. Na most a amúgy is szűk Messerschmitt kabinba ketten ültek be, hát az a fedelét el kellett dobni a gépnek. Ez egyébként...
Ez minusz,
a kabintető, igen. Egyébként olyan hűde minuszok, nagy orosz minuszok között történik az egész.
Ráadásul fönt a levegőbe, ahol amúgy sincs
meleg. Az a következő lépés. Tüzelő orosz gyalogság tüzében már a gépen kezdenek el kopogni a lövedékek, mire elhelyezkednek. Na most hát kormányokhoz egy ember ugye nem fér, az egyik a másik ölében, kormányokhoz nem fér hozzá, és egyikük kezeli a láb pedállal az oldal kormányt, a másik pedig az ölébe ül, az pedig próbálkozik a botkormányon meg a gázzal.
Ez körülbelül olyan, mintha egy autónak a vezetési ülésébe ülnének be ketten.
Körülbelül az egyik adja a gázt, féket, a másik tekeri a kormányt.
Igen.
És még ott van a két méteres hó, rányomják a gázt, hát ez nagy szerencséjük, hogy a csavar az vágja a havat, és a gép nagy lassan elkezd mocorogni. Aztán elkezd valahogy gyorsulni. Már majdnem utolérik őket a katonák, közben lövik is őket. Hát mind a kettő egyébként derékig félig kilóg a gép testből a jelen helyzetben. Majdnem elemelkedik, amikor keresztben ott van egy csatorna. Hirtelen rántanak egyet a kormányon, a gép lendületből átúlik a túloldalra,
igen.
Aztán összeszedi magát és szépen elhúznak. Na most a repülőtéren meg egyszerűen nem tudják, hogy milyen típusú gép jön leszállni, amiből mindegy lovon ott ül ki belőle egy ember. Két csontán fagyott embert kiszedik belőle, majd úgy tudom, hogy két nap múlva ismét bevetés, és amilyen a sors, az előbb megmentett Debrődi kénytelen végignézni, hogy bajtársa találatot kap, és egy erdőre zuhan rá, illetve kiugrik a gépből, de hát tehetetlenül köröz fölötte, az erdő fölött képtelen, nem tud leszállni. A háború után találkoznak, csak legközelebb.
Akkor ő túlélte a háborút.
Mind a kettő túlélte a háborút, igen. Egy hasonlót tud a repülés, katonai repülés történet, Vietnám fölött egy fantom találatot kap, az egyik hajtóművel leáll, és a másik hajtómű az nem elegendő arra, hogy kijöjjön a vietnámi légtérből. A parancsnoka az mögé áll, és a kibocsájtatja a bajtársával azt a horgot, ami az anyahajón megfogja, igen, a kötélet. Alá repül úgy, hogy erre a horogra feltámasztja az ő pilótafülkének a páncélüvegét, és arra elég a dolog, hogy kitolja a vietnámi légtérből, a tenger fölött pedig kiugrik, és aztán utána megmentik. Visszatérve, itthon már számítanak az amerikai légitámadásokra, és úgy döntenek, hogy a legjobbakat hazahívják, készítenek belőlük egy az amerikai támadások elhárítására képesítőképes csapatot. Úgyhogy augusztus 7 Ludvikin hazavezénylik a századtól. Még meg kell említsem azt, hogy Csukás Kálmán, aki a Horthy István lezuhanása után már nem a parancsnok, a maradék körülfogott, körülzárt repülős egységével kitör gyalog mínusz 40 fokos hidegben kézi fegyverekkel az orosz páncélosok gyűrűjéből. A társaságnak az egy része elesik, egy része végül megmenekül, őt pedig egy orosz páncélosnak támaszkodva, odafagyva találják meg szívlövéssel, és a kabátja alatt a mellére tekerve az repülőegység zászlója. Előtte parancsot kapott a hazatérésre, ki akarták nevezni spanyolországi követnek, de ő nem volt hajlandót hagyni a bajtársait. Hát az előbbi két dologgal csak a pukma bajtársaságot akartam.
Ez is egyedülálló egyébként a hat történetben.
Annyit mondanék, hogy apám alapvető élethez való hozzáállása sportszerűség volt, ízig-vérig sportember volt, és mindent sportszerűen akart rendezni. Nála a repülőgép legyőzésével vége volt a párharcnak. A fő példaképe az itebei kis erdő volt, az első világháborús ász, aki haláláig vezette a listát. A légi győzelmei közül úgy tudom, hogy 9-et úgy hajtott végre, hogy nem lőtte le a repülőgépet, hanem a gépet körbelőve a futóművel a szárnyát, kabinját kopogtatva leszállásra kényszerítette. Apám a háború előtt elhatározta azt, hogy ha csak lehet, nem öl embert, nála a technika kivégzésével véget ért a párbaj. Na most az orosz fronton lelő egy repülőgépet, a pilóta kiugrik, most a németek, oroszok azok zsigeri gyűlöletből az ejtőnyön lógó embert is mindkét oldalon lövik. A német gépek rárepültek a ejtőnyön lógó pilótára és földig ték. Apám ezt észlelve körbe repülte a ejtőnyön ereszkedő pilótát, és így biztosította földig azt, hogy megmenekült. Ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ez már a 60-as évek, Malévnél repül, Il-18-ason kapitány, és szimulátoron Szovjetunióban a szimulátor vezető kérdezi, hogy milyen feladatot kezdene. Hát ő beváltja egyből a legnehezebbet. Egy oldalon két hajtómű felszállás közben leáll, hát a négy hajtóműs Il-18-as. Hát ilyenkor természetesen a gép az egy éles pörgésbe kezd, jobboldali pörgésbe kezd bele. Ahogy később elmondta, hogy nem idézem szó szerint, de minden tessé szemen folyt a víz, megcsinálta, leszállt. Na most élesbe ez mindössze két embernek sikerült, mind a kettő Szovjetunió hőse kitüntetést kapott. Az oktató majdnem feltépve a szimulátor kabin ajtaját berohan. Először az oktató megkérdezi, hogy ki ez a Saint George. Elmondják, akkor feltépi az ajtót, berohan, megöleli. Hát ez volt az az orosz pilóta, akinek apám megmentette az életét az ugráskor.
Erre mondják, hogy kicsi a világ.
Az orosz frontot azt 142 bevetéssel és 8 repülőgép legyőzésével az akkora legeredményesebben fejezi be.
Most elmegyünk megint egy kis zeneszünetre, és az amerikai szezonnal, illetve a háború utolsó szakaszával foglalkozunk.
Thank you.
Na, az amerikai front. A 15. légi hadsereg megfelelő propaganda rádiós tömegtájékoztatás után beváltja ígéretét és elkezdi Magyarország ellen a hadműveleteit.
Ez volt a Magyarország kibombázása a háborúból.
Kibombázása, igen, a háborúból címmel. Ezt megelőzően a magyar hadvezetés Jutaspusztán vonja össze a legjobb és hát inkább az összes magyarországi repülőtérről egy helyre telepítik a vadászokat. Felveszik a Puma 101-es vadászrepülőgéposztály nevet. Erről még hozzáfűzni való lenne, hogy a Puma ez onnan ered, hogy még a 38-as években egy magyar grafikus, most halt meg szegény 2 éve, Baráth Tibornak hívják, megalkotott egy vörös körben egy üvöltő vörös Puma fej van. Körbe a vörös körben pedig egy felirat, hogy vezérünk a bátorság, kísérünk a szerencse. Na hát mind a kettőre nagy szükségük volt. Az amerikai hadműveleteknek a lényege az volt, hogy körülbelül 600 repülő, 600 bombázóval és hát körülbelül 600 kísérővadásszal jelentek meg, amit magyarok maximum a csúcs teljesítményük idején maximum 70 vadászgéppel tudták felvenni
a harcot.
Elmondanám az arányokat. Az amerikaiak repülőgépekben körülbelül 30-szoros, hajózóban körülbelül 200-szoros, és tűzerőben körülbelül 300-szoros fölényben voltak.
Ez elég nagy.
És ez a kis csapat az alig nagyobb létszámú időnként besegítő német egységekkel időnként szétszórja az amerikai kötelékeket, de mindenképpen érzékeny veszteségeket hoznak nekik. 110 darab bombázót lő le ez a társaság, és 56 kísérő vadászgépet, és ezeknek a kísérő vadászgépek már az akkori idők legmodernebb vadászgépei, ami jobbak, mint a Messerschmitt.
Ezek voltak a P-51-es Mustang, és a Mustang, és P-38-os Lightning.
És a
Lightning. Illetve a Thunderbolt.
Thunderbolt.
Az a P-47-es.
Igen.
A Lightning az egy két motoros.
A Lightning két
ilyen két törzse van neki.
A létra.
Úgy hívták, hogy létre.
Igen, létre. Igen, és a
másik meg a Mustang. És ezek már felülmúlták a mondjuk a
ezek felülmúlták, itt külön megfelelő harcászati eljárásokat kellett kidolgozni, mert jobban emelkedett, de nehezebben süllyedt, tehát itt föld felé való repüléssel kellett menekülni a támadás után. A Puma légierő összes háborús tevékenységét, ha megnézzük, akkor összesen 288 orosz gépet lőttek le, amint mondtam, 110 amerikai bombázót, 56 vadászt, és összesen 450 4 repülőgépet, ami a maximum 70 repülőgépből és 45-50 emberből álló állománytól azt hiszem, hogy
elég szép teljesítmény.
Olyan teljesítmény, hogy volt miért eltitkolni ezt a légierőt és a légierő teljesítményét, az elmúlt nem csak 60 évben, hanem az elmúlt 60 év óta eltelt 20 év bizonyos egyes időszakában is.
Beszélhetnénk most a harcászati eljárásról, hogy mondjuk hogy repültek ezek a nagy 4 motoros repülőerők?
Amerikai katonai doktrina, a légi doktrina szerint úgy tervezték ezeket a gépeket, hogy ne legyen szükség kísérő vadászra. Azon kívül egymáshoz képest a rendszerezés is olyan volt, hogy voltak éppen minden irányból védeni tudták magukat. Apám elmondása szerint véletlenül egyszer bekeveredett az egyiknek a tűzgyűrűjébe, és most már minden mindegy alapon nekiállt, és hát akkor elviszem magammal címmel támadta a gépet, és úgy sikerült, hogy ő úszta meg. Most ezt kielemezve, kiderült, hogy azért mégis van nekik egy érzékeny pontjuk, ezt én most nem tudom, hogy melyik részen, de azt is megint tudom, hogy a háború után az orosz pilótákat ő tanította, hogy lehet lelőni. Hát az oroszok mondták, hogy először Berlin, azután Amerika. Tehát készültek az amerikai háború, és a háború után elővették azokat az embereket, akiknek éles tapasztalataik voltak, és hát elmondották velük.
Na most itt egy apró kis kitérő újra. Van ez az IL-2-s Turmovik vadászrepülőgép, és van egy ugyanilyen játék is. Számítógépes
igen,
játék. Biztos hallottam.
Igen.
Na most én ezzel hát egy időben foglalkoztam így hobbi szinten. Maga felszállás elsajátítása legalább egy fél évet vett igénybe. A leszállás így megint egy fél évet. de ott eléggé testre szabható így a pálya, meg úgy minden, és így be lehet állítani komplett helyzeteket, hogy én ülök egy messzerbe, és jön három repülőerő, így szép kötelékbe, meg jön két kísérő vadász. És akkor próbáljuk meg lelőni az egyiket, úgyhogy nem halunk meg. Na most én úgy találtam, hogy illetve lehet, hogy nem így volt, de általában ilyen szembe repüléssel próbálkoztak. Illetve az az egyetlen, ahol lehet támadni, mert hátrafelé olyan szépen tudnak lőni minden irányba, len is, fenn is, oldalra is, hogy hihetetlen. Szóval, hogyha szemből repülünk rá, akkor az orrában, ami van géppuska, az nem tud olyan magasra lőni, hogyha mondjuk így rábugok, vagy ráborítok, és gyakorlatilag így ez a felső része volt olyan, hogy tetején volt egy forgótorony, de az meg nem tudott függőlegesen lőni, csak mondjuk így szögbe. Gyakorlatilag volt egy, itt az elejénél volt a gép felső részén egy olyan terület, hogyha arra így ráborítottam, ugye a játékba, akkor mondjuk ott a szárny tövét azt úgy szépen be lehetett úgy lőni, hogy 2-3 sikeres találat a 30 millisből leszakította a szárnyát neki. Szóval ez játékban így előjön. Na most ezt a játékot, ezt az Oleg Maddox csinálta, ez egy ukrán tag, aki kb. 6 évig írta ezt a programot. És rákat kérdezett ki, hogy lehetett erről, mint ővelük teszteltette magát a gépeket, és van ez a virtuális Puma vadászosztály, nekik is vannak felvételi küldetéseik, ugyanilyen szimulált harci helyzet, és hogyha meg tudjuk csinálni, ezt mint egy videót vissza lehet nézni. És az kap felvételt ebbe a virtuális osztályba, aki ezeket a bevetéseket tudja csinálni. Na most én nekem még egyike se sikerült, még a leggyengébbeket sem, brutálisan erősek, hogy hihetetlen. Szóval ide is egyfajta dicsőségbe kerül.
De én nagy számítógépben vagyok akkora mester, hogy ezzel játszhatnék.
Hát én is vettem egy joystickot hozzá, és csak úgy működött.
Hát szóval ismét Punka Mikno Gyuri bácsira hivatkozom, akinek volt olyan napja, hogy kettőt tudod le belőlük. A palatoni légi harcok között kérdeztem, hogy ez hogy ment. Hát mondta egy barátom úgy, hogy föléjük emelkedtünk, fölöttük vártuk őket, rájuk zuhantunk, lőttük, aki elén került, abba belengedtünk mindent, aztán mentünk a föld magasságába, 3-4-5 Mustang volt a nyomodban, és ha szerencséd volt, megszöktél, ha nem, akkor ott hagytad a fogadat. Egyébként ezt apám mesélte, hogy volt egy Benkő nevű pilóta, akiről egyszerűen csak úgy jellemezte, hogy egy vaddisznó volt, mert szemberepülve 5 légi győzelmet alatott úgy, hogy szemberepülve gépágyóval szétlőtt a szemberepülő gépet.
Ennyit mondjuk ott elég kicsi mondjuk a célfelület is, hát egy kis pont. Igen. Gyakorlatilag Igen. Van egy 2-3 másodperc, amíg nagyba látja az ember most.
Igen.
Akkor az nem lehetett kis teljesítmény. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk a B-17-es Flying Fortress is, meg a B-24-es Liberator, azok előre nagyon szépen tudtak lőni. Sőt, késői változatokban már egy 75 és ágyút is beszereltek előre, de az csak előre tudott lőni.
Igen.
Jó, még akkor ide az amerikai szezonról mit tudunk mondani?
Ez meg apám legszebb sportszerű története fűződik ehhez a szezonhoz. 20 bevetést teljesített az amerikaiak ellen, ebből 6 légi győzelmet, aratott 4 Liberátort, egy Lightningot és egy Mustangot, tehát a két legmodernebb vadász, nála modernebb vadász gépekből is kettőt lelőtt. Történet pedig olyan volt, az volt, hogy 6 történészek egy része igyekezik ízekre szedve tagadni, de hát a kollégái azok bólintanak, és még ezt én személyesen apámtól hallottam példabeszédképpen a sportszerűséggel kapcsolatban, és hát az az ember, aki az András jut 60-ban 42 napig nem volt hajlandó hazugságot aláírni, az nem kizárt, hogy nekem hazudott volna. Tehát a történet úgy szól, hogy a Veszprém fölötti légi harcokban egyszer csak azt veszi észre, hogy ül mögött egy, hát így mondta, hogy angol száz vadászgép. Megpróbált megszabadulni tőle mindent, amit repülőtudását bevetve nem sikerült. A gép továbbra is a nyomába van, de nem lő. Lerántotta a gázt, hát a tehetetlensége mellett miatt mellé futott, átintett, hogy miért nem lősz. Hát, és akkor jelbeszéd vissza, hogy elfogyott a lőszerem. És apám akkor beintett, hogy akkor te balra, én jobbra. Leszállva a újszászi számon kérte tőle, hogy miért nem lőtte le a fegyvertelen ellenséges gépet, amire a válasz az volt, hogy én katona vagyok és nem gyilkos. Szászi másodpercig gondolkozott és azt mondta, hogy de tökéletesen feleltél. Ismét milyen kicsi a világ és milyen az élet. A börtönévei utáni legelső nyugatja az Londonba vezetett, már a Malévnél, igen. Leszáll, kinyílik az ajtó, jön a lépcső, és a gép alján ott áldogál egy angol úriember egy óriási csokor virággal. Ez volt az a pilóta. Az az igazság, hogy apám és olyan ember volt, aki ez hasonló, tényleg nagyon kevés van. de nagyon kevés van az életben. Elmondanák még egy-két történetet. Az egyik az nem éppen szívderítő. Az amerikai légierőnek olyan veszteségei voltak a Balaton fölötti légiharcoknál, hogy volt olyan század, amit egyáltalán kivontak a harctérről, és át visszaküldték az Egyesült Államokba, a maradékot persze.
Ezek az amerikai gépek honnan szálltak föl?
Olaszországba.
Mikor volt az első Amerika?
Áprilisban kezdődött.
Áprilisban. Na most áprilisnál még Róma magassága. Róma alatt volt még a front Olaszországban. Akkor a Dél-Olaszország.
Hát Dél-Olasz. Amit még így az amerikai bombázókkal kapcsolatban, amit elmondtak, hogy a nagy számban kevés számú harci tapasztalattal rendelkező bombázó pilóta volt. Ezekre voltak rábízva a egyébként ragyogó tűzerejű, de kevés repülő tudással rendelkező társaság. És ha ezeket sikerült kilőni a sorból, akkor voltak éppen megzavarodott hiúnyái módjára igyekeztek bombáikat eldobva déli irányba. És még egy, a nagy ütközetek azért voltak a Balaton fölött, mert elég hiányos navigációs ismereteik voltak, viszont a Balaton az fél Európában majdnem belátható. Ezért a Balaton fölött volt a gyülekezési hely. Na most a nagy veszteségek miatt úgy írásban ugyan nem, de szóban elhangzott az amerikai légierő tisztjeitől, hogy az a helyzet, hogy a repülőgép az pótolható.
Így van.
Az ellenséges pilóta az nem. Nem szükséges nekik hozzá segíteni az ellenséges pilótákat, hogy túléljék az ütközetet. Ennek a szemléletnek volt az áldozata a Szész Molnár László, akit Sopron fölött a lelőtt repülőgéből kiugorva a vadászok szitává lőtték, mire földet ért.
Már az ejtőernyőjét, vagy
az
magát?
Ejtőernyőjét, nem, az a hát mindet. A őt is, úgyhogy ő szitává lógatva, fán fennakadva az ejtőernyő ével ért fát, és hát a teste is szét volt lőve.
Akkor már halott volt, mikor
akkor már halott volt, amikor földet ért. De az is igaz, hogy itt sem volt mindenki, vagy teljesítette mindenki ezt a sugallatot. Ezt meg kell említeni Horst Hudson hadnagyot, aki szintén a balatoni légi harcoknál Domian őrmester gépe mellé repülve átmutatott, hogy néz hátra. Hátra nézett, égett a Messernek a hátsó része. Mutatta, hogy ugorj. Hát, kabintető ilyenkor el, Domian kivetette magát a gépből, és hát amíg kivetette magát a gépből, véletlenül belerugott az oldalkormányba, ez beleszállt, így a gazdátlan repülőgép Messerschmitt belevágódott az amerikai repülőgépbe, szegény amerikai fiút halt meg, ott lett eltemetve Segesden, és 2 évvel ezelőtt állítottak neki, nem neki, hanem a világ fair, tehát lovagias katonai pilotáknak egy emlékművet Segest kis, hát kis városában. Van még egy apámnak egy korrektséggel kapcsolatos példabeszéde, hogy a B-24-es támadta, gép fegyverrel szétlőtt, felgyújtott az egyik motort, kezdett égni a gép, ment át süllyedésbe, mondja, hogy mögötte maradtam, számoltam a kiugró személyzetet, 1, 2, 3, 4, stb. De hol az utolsó, hol az utolsó. Alá repültem, csak akkor láttam, hogy a pilóta a halott, a kormányra dőlve, azt mondja, hogy na, akkor lőttem szét a gépágyúval. Tehát lehetővé téve, hogy az a többi elhagyhassa a gépet. A háborúnak is megvan a maga humora. Veszprém mellett jutason, az utolsó időkben már nem volt üzemanyag felszállni.
Az üzemanyagot azt honnan szerezték be?
Hát valószínűleg a németektől, mert a magyar...
Ha jól tudom, hogy Szászhalombattán, meg aztán Bécsújhelynél volt nagyobb olajfinomító.
Igen,
illetve
ameddig volt.
Igen. Hát igen, amíg le nem bombázták azt igen. Is. Igen. 44. szeptemberében jelentős légiforgalom volt Lengyelország irányába, méghozzá varsói felkelés támogatására. Ezek nem amerikai, hanem angol gépek voltak.
Így van.
És ellátmányt szállítottak. Ezek közül három, is lelőttek egyet-kettőt.
Három Halifax, nem ők, ez három Halifax bombázót magyarok nem vettek észre, idézőjelben, hogy átmegy az országon, és a németek lőtték le. Nem a magyarok, a németek lőtték le. Ebből a roncskereső fiúk egyiket kiásták.
Hol esett le egyébként?
Hát ezeket meg tudom mondani, hogy ki szedték ki, de nem tudom a helyét, ezt ők tőlük kell megkérdezni. A repülőtér mellett volt egy erdősáv, az erdősáv túloldalán pedig egy másik nagy mező, és ott volt egy funérgyár. A funérgyárba a fiúk kivágtak repülőgép sziluetteket, lefestették, szépen kirakták az erdősáv túloldalán levő mezőre, és a messzereket pedig álcázták fa lombokkal. Másnap jött az angol 100 felderítő, fényképezte, harmadok megjelentek a bombázók. Az igazi repülőteret megszórták, az igazi gépeket igazi bombákkal, a fa repülőteret pedig megszórták fa bombákkal.
Mivel?
Fa bombákkal. Fából faragott bombákkal.
Akkor úr, nekik is humor érzék.
Igen, ezt pont ezzel kapcsolatban tartom, hogy az angolokra vigyázni kell, mert volt humor érzékük, de egyébként volt egy másik összehasonlítása is, hogy mondta, hogy beszélgetünk arról, hogy voltak éppen ki milyen képzést kapott a háború alatt, a nemzeteknek milyen volt a képzése. És mondta, hogy hát egy Messerschmitt nyugodtan négy amerikaival, amikor még nem voltak jobb gépei, tehát egyelő esélyű gépekkel felvehette a versenyt. Az oroszokkal hárommal, a németekkel, ha sor került volna rá, azt mondta, hogy kettővel, de az angolokkal csak egy az egyben.
Igen, hát Churchill mondta még az angliai csata idején, hogy
teremben még nem volt példa, ahol ilyen sok ember sokat köszönhetett ilyen
kevesnek. Igen. No, akkor beszélhetnénk a háború végéről, illetve az oroszok elleni újabb harcokról.
Voltak éppen egyszer a légtérvédelme, de ugyanakkor a földi alacsony támadások, mind a kettő állandó napirendben volt.
Ugyanezekkel a messzerekkel?
Ugyanezekkel a messzerekkel. Most édesapám eredményét tudom mondani. Összesen 17 darab, ebben a szakaszban 17 darab szovjet repülőgépet lőtt le. 7 Jak, 9-et, 6 Il-2-est, meg 4 Lag 5-ös vadászgépet. Összesen a háborút több mint 220 bevetéssel fejezte be, és összesen 33 légi győzelemmel. Az ausztrálok szerint 35-tel, édesapám maga végtelen korrekt hozzáállásával 29 plusz 4, ami nem volt igazolt. Hát voltak éppen ez is 33. A kitüntetései pedig emlékérem, stb. Tűzkereszt a legmagasabb rangúak egyébként, amik az AVH jegyzőkönyvében külön kiemelve szerepelnek, az első és másodosztályú német vaskereszt. A másodosztályt jut, azt még az orosz fronton Doni harcok már kapja meg a németektől. Magyarország feletti tevékenységben az első osztályú vaskereszt. Megkapja a németektől a 200. bevetésére a német arany frontrepülő jelvényt, és különböző is magyar kis arany, kis ezüst, nagy ezüst vitésségi mellett megkapja azt a legnagyobb magyar katonai kitüntetést, amit összesen 3 magyar és 1 német repülő kap meg a háború során, a magyar arany vitésségi érmet. Csak hogy a szépség hibája a dolognak az, hogy erre fel lett terjesztve, el lett fogadva, ki lett hirdetve, de nem lett átadva. És a komplet átadáshoz, hogyha azt nézzük, akkor valakinek megvan-e, az is kell, hogy...
Igen.
De itt ez az utolsó napokban történt, megszűnt Magyarország, mire ezt átadhatták volna neki. Uh-huh. Most ugye a háború után front vonulásával átkerülnek ők is, hogy hívják van, Ausztriába, Földingben telepszenek.
Ez hol van? Körülbelül.
Ez Ausztriában, valahol Salzburg környékén, és hát az utolsó napig repülnek, még az utolsó napokban is aradt még légi győzelmet, utolsó napon már Brünn fölött már nem találkoznak, úgy tudom, senkivel. Aztán elfogy az üzemanyag, szomszédban vannak az amerikaiak, se utánpótlások, se Magyarország megszűnik, ugye a német hadsereg tönkreverve, az amerikaiak ott állnak látótávolságban, ekkor hát felgyújtják a gépeiket.
Hányan maradtak meg így a végére?
Így konkrétan nem
körülbelül.
Tudom. De elég sokan ahhoz, hogy az AVH-nak munkát adjanak, és hogy elég sokan ahhoz, hogy többen ne jöjjenek hazakintről.
Nagyon szépen köszönöm a műsorban való részvételt. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható. Műsorúságban írottak szerint ismétléseként szintén meghallgatható. A jövő heti viszont hallásra. We'll be right back.
www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.